Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Michael Velezbenek apostoli nuncius áldotta meg a Borsodabói Zemplén vármegyei Nyíklátházán épülő Szent Karló Akutis ifjúsági lelki gyakorlatos közösségi tér alapkövét. Az eseményen Ternyák Csaba egri érsek is részt vett. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár arról beszélt, az elmúlt 10 évben 2210 plébánia, lelkészség, lelki gyakorlatos vagy közösségi ház épült az országban a kormány és az egyházak közreműködésével, a beruházások közül 340 teljesen új épület. Az ukrajnai háborút be kell fejezni, és ezután lehet hozzákezdeni Oroszország bevonásával egy új biztonsági és kereskedelmi rendszer kialakításához, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a GB News brit kereskedelmi hírtelevíziónak adott interjúban. A kormányfő elmondta, egyetért azokkal a véleményekkel, hogy Európa védelmét meg kell erősíteni, mert a kontinens jelenleg gyenge, de éppen ezért nem az ukrán hadsereg megerősítését támogatja, hanem azokat az erőfeszítéseket, amelyek az Európai Unió és a NATO tagországok katonai kapacitásainak erősítését célozzák. Nem látunk értelmes okot arra, hogy miért ne lehetne olyan új európai biztonsági rendszert létrehozni, amelyben Oroszország is részt vesz, vagy olyan európai energiarendszert, amelynek részét képezik az orosz energiaforrások, mondta el. Arra a kérdésre, hogyha Magyarország nem fogadja el az Európai Unió bevándorlási szabályait, akkor miért nem lép ki az EU-ból? A kormányfő úgy válaszolt, az unió nem értékeket, hanem egyszerűen piacot képvisel számunkra. A jelen helyzet fonákságát jól mutatja, hogy miközben az energiaellátási válság közepette az amerikai elnök engedélyezte, Brüsszel meg akarja tiltani az olcsó orosz energiaimportját, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter emlékeztetett, az iráni háború a világ olajfogyasztásának 20%-át blokkolja. Pétfürdőn a Huntsman Corporation Hungary ZRT amerikai vegyipari vállalat 16,5 milliárd forintos értékű kapacitásbővítést hajtott végre, amihez a kormányzat 1 milliárd 200 millió forint támogatást nyújtott, ennek átadásán beszélt a tárcavezető. Ismét megemlítette, Donald Trump hivatalba lépése óta új aranykor következett el a két ország viszonyában, az amerikai vállalatok pedig a harmadik legnagyobb beruházói közösséget alkotják hazánkban. Koszovó szerint fenyegetést jelentenek a Szerbia által beszerzett kínai rakéták, ezért a NATO figyelmét is fel kell hívni az ügyre. Belgrád korábban megerősítette, a rakéták 2-400 kilométeres hatótávolságú, támadó jellegű fegyverek és MiG-29-es vadászgépekről indíthatók. Az Egyesült Államok feloldja a venezuelai kőolajra kivetett szankciók széles körét, ennek oka a részben a világpiaci feszültségek csökkentése, közölt az amerikai pénzügyminisztérium. Felülvizsgálhatja az Egyesült Államok és a NATO viszonyát, és nem zárja ki a kilépést sem az amerikai elnök. Donald Trump többször elégedetlenségét fejezte ki a szövetségesek döntése miatt, akik nem küldtek hadihajókat a hajózási útvonal védelmének megteremtésére a Hormuzi szoroshoz. Az Egyesült Államok 2,5 tonnás óriás bombákat vetett be iráni célpontok ellen a szoros térségében, közölte a központi parancsnokság. A légicsapások megerősített rakétalétesítmények ellen irányultak. A digitális állampolgár mobil alkalmazás már használt autó adásvételének lebonyolítására is alkalmas, közölt a Digitális Magyarország ügynökség az MT-vel. Az applikációt több mint 3.100.000-szer töltötték le, és rendszeresen új szolgáltatásokkal bővítik. Egyre javulnak a bűnügyi statisztikák, az előző évekhez hasonlóan tavaly tovább csökkent a bűncselekmények száma, mondta az országos rendőrfőkapitány. Minden tudomásukra jutott emberölést felderítettek, 10-ből 9 rablás elkövetőjét elkapták, lopás és lakásbetörés esetén pedig 50%-ot meghaladó a felderítési eredményesség, ismertette Balogh János. A rablások száma majdnem 7, a lopásoké 14%-kal csökkent, pénzintézetet nem raboltak ki tavaly. Mintegy 6%-kal 37.000-re csökkent az online térben elkövetett bűncselekmények száma az előző évben. Leggyakrabban csomagküldő és streaming szolgáltatók nevében csaltak ki pénzt, de megjelent a hamis broker cégek nevében elkövetett befektetési csalás is. A drogellenes Delta program keretében majdnem 10 000 büntetőeljárást rendeltek el, 1 milliárd 800 millió forintot, 300 gépjárművet és 2000 kg kábítószert foglaltak le, továbbá 34 üzletet zárattak be ideglenesen kábítószer terjesztés miatt. 7 milliárd forinttal segíti a tejtermelő gazdákat a kormány, tudatta az agrárminiszter. A következő 3 hónapban minden liter tej után mintegy 15 forint felárat fognak fizetni támogatásként, ismertette Nagy István. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, de erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Csapadék nem hullik, a szél sokfelé megélénkül, megerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 2-3, napközben 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban folytatjuk előző heti témánkat. Zay Orsolya régész történésszel beszélgetünk hivatásáról és a történeti gasztronómiáról. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.
Ha most becsöppennénk egy Mátyás korabeli konyhába, mit látnánk, mit tapasztalnánk, hogyan nézett ki akkor, mondjuk egy ünnepi lakoma, hogyan nézett ki egy hétköznapi étkezés, egyáltalán mit tudunk elmondani erről az időszakról?
A késő középkor, kora újkor azért jó, mert forrásgazdag. Már mondjuk egy Árpád-korhoz képest. Uh-huh. És már van, aki foglalkozik egyébként kollégák közül, meg kísérleti régészetben, ez mindenki hozzá tud szólni, mindenkit érdekel. Ez egy ilyen megosztó, de egyébként meg felkapott téma, uh-huh. És hát ugye vérremenő vitákat tudnak az interneten és mindenhol folytatni, hogy ezt tegyél, ezt ne egyél, ez jó, nem jó. De régen így evette az ősember, vagy nem? De régi ember, hát mondanám, hogy abból főz, ami van. Nyilván ez megint, én Európával foglalkozom inkább, más történet lenne, hogyha ezt így világszinten nézzük, de nyilván abból dolgozik, amit meg tud szerezni. A nagy felfedezések korától azért idézőjel jó, mert nagyon sok mindent be tudunk szerezni, ami máshol van. Uh-huh. És akkor ezzel a globális hálózat kialakul. Visszatérve erre, hogy a Mátyáskori konyha, szóval, hogy van forrásunk, a koraújkorból az első magyar nyelvű szakácskönyveink már megvannak. Van írott, már hogy kézzel, és az első nyomtatott is megjelenik. A törökkor az azért nagyon jó, mert ez egy gondolatív, tehát, hogy általunk meghatározott időpontokhoz kötöd, de hogy ez a körülbelül jó időhatárok. Azt mondom, hogy 1526 Magyarországon ugye Moháccsal van vége. Hatalmas vízválasztó lesz, mert utána 150 évre itt marad a török, és az Alföld fél része kipusztul, és az emberek nagy migráció lesz, beköltöznek a Balkánról, tehát, hogy anyagi kultúrában egy nagy váltás lesz, és ez egészen a török kiűzéséig tart. Az uralkodói nyilván egy reprezentatív konyha, és ráadásul Mátyásnak ugye mondjuk úgy, hogy két érája van, a Beatrix előtti és utáni. Azt látjuk, hogy az étkezési szokás a királyi udvarban Beatrix hatására az erős déli és uh-huh. itáliai hatásokat kezd el mutatni. Nyilván minden nációnak, meg minden régiónak vannak saját ételei, ahogy a néprajzban meg ma is látod, de hogy vannak ilyen divattrendek. És ez Magyarországot ugyanúgy eléri, a középkorban is, meg most is kell tészta. Az ez a korszak, 1400-1500-es évek, amikor iszonyúan felfut, ezt látod a céllistákból is, mert már nem csak pékek vannak, hanem lesznek külön precesek, zsemlések, Budán is van, a nagyvárosokban is. Uh-huh. A városi ember tud otthon csinálni kenyeret, meg a paraszt is tud otthon csinálni, de igazából azért alakul ki ennyi cél a városokban, mezővárosokban, mert az emberek elmennek és megveszik. Érdekes, amit kérdeztél, hogy hogyan esznek, még nincs 100 éve, hogy általános a hűtő, ez nekik nem létezik. Hűtővermek, meg jégelvermek vannak, igen, de azért van annyi fermentálás, nem azért, mert tudják, hogy ez jó a testnek, mert kitapasztalnak egy csomó mindent, azért viszik el mondjuk kolumbuszék ugye a savanyított káposztát, mert nem lesznek skorbutosak. De ők azt nem tudják, csak tapasztalati úton észrevették, hogy magukhoz tudják venni a különböző ásványanyagokat, vitaminokat. De azért van a fermentálás, mert úgy tudja tartósítani.
Az egészségüket egyébként mennyire őrizték meg ezekkel az
ételekkel? Gondolkodnak rajta. Tehát, hogy az nem igaz, hogy nem, mert a koraújkori levelekben adnak egymásnak tanácsot. A szakácskönyvek az egyik bestseller, ami kora újkor van. Nyomtatás megjelenik. Ezt úgy szoktam mondani pont a témavezetőm Etényi Nóra az ELTÉ-n, hogy ez az információ robbanás kora, ami így van, csak nagyon furán hangzik ma a Facebook idején. De a nyomtatás megjelenésével az azért is jelenik, vagy hogy mondjam, azért is lesz felfutó a nyomtatás, mert igény van rá. Egyre többen olvasnak, meg szép képek vannak benne, rézmetszők, metszetek, ahogy megjelennek, azért is, mert az emberek szeretik nézegetni, mert az elmagyaráz nekik mindent, aki meg tud olvasni, meg közösségi olvasáson összegyűlnek, plakátot is látják, és akkor aki tud olvasni, elolvassa, és ők együtt nézik. Az, hogy a Mátyás megvendégel valakit, és mondjuk úgy adta egy lakomát, hogy egyébként követ van nála, akkor... Hát le akarja nyűgözni a követet. Azt akarja, hogy azt mondja otthon, hogy ez az uralkodó, ez erős, ez az uralkodó meg tudja venni, ez az uralkodó tudja az illemet, tehát hogy jó hírét vigye diplomácia. Minden aktusnak, ami ott egy lakomán lezajlik, az ki van centízve. Célja van. A korszaknak a nagy-nagy innovációja, a Mátyáskor végén kezdődik, és akkor a koraújkor lesz az 1500-es évek, cukor. A cukorfogyasztás igazából hirtelen akkor nő meg. Nagyföldrajzi felfedezésekkel, ugye a dohány és a gyapot mellett a nátszukor lesz az, amiért igazából elkezdődik a rabszolgakereskedelem is. Középkorban egyértelműen látod, a kenyér mindennek az alapja. Mindenhez kenyeret esznek. Ráadásul létezik ez a szeleterő kenyér dolog, hogy amíg nincsen a mély tányér egyébként, tángyér néven, az a 16. században jelenik meg. A maga a leves, mint főétel, pedig francia hatásra az 1700-as években jön be. A szeletelő kenyér, mindent arra esznek, több fogás van egyszerre, és akkor kérdezed, milyen a mátyáskori konyha. Ha úgy globálisan nézzük, a középkori ember, késő középkori ember konyhája mindenhol olyan, hogy napi két főétkezés van, ez a reggeli, ami sokkal később van, ilyen 10-11 körül, meg van egy ilyen 3-5 között a vacsora, a reggeli, így szóval, ez az 1500-es évek lesz, hogy megjelenik, és nem királyi hatásra, hanem a szakmák miatt, akik korán kelnek. Früstüh németek, fölöstöknek hívják magyarul. Két nagy étkezés van, parasztoknál is, meg a uraknál is, meg a nyilván a középrétegben is, városi polgár, és egy étkezésnél több féléből közösen csipegetnek. Tehát, hogy a paraszt ekkor kásaféléket csinál, és a kenyére ráeszi, azért szeletelő kenyér, hogy lerakja egy deszkára, vagy egy lapos tányérfélére, és minden, amit eszik, arra rácsöpök, szaft is, tunkolnak vele, és a végén megeszi. És ez lehet szárazabb kenyér is nyilván. Különböző pozíciók vannak, ahogy most egy modern konyhán, a Gordon Ramsay-nél, vagy akármelyik nagy magyar étteremnél, ugyanúgy szeparálódnak, sőt, ezekben a konyhákban, ha elég nagyok, nagy főúri, nagy királyi konyha, akkor ugyanúgy vannak külön munkaállomások, hogy kifelel a zöldségekért, kifelel a tésztamívekért, kifelel a húsokért, külön helyen dolgozzák föl, hogy ez így létezik náluk, tehát ezt se újonnan találtuk ki. Különböző szakácsok vannak, és különböző juttatást is kapnak. Vannak, abban is hierarchia legalul, a magyaroknál is, a nyárs forgatófiú van. És akkor lehet a ranglétrán fölfelé emelkedni nyilván.
Ha már konyha, akkor Szél Tamás nevét meg kell említeni, igen, akivel nem olyan túl rég forgattál, igen, az utóbbi évekről van most itt szó. Hogyan talált rád, és miket készítettetek ott? Ezt elmondanád a hallgatóknak?
Életem egyik legjobb forgatása volt. Nagyon sok forgatócsoporttal dolgoztam az elmúlt 13-15 évben, és nagyon vegyes tud lenni egyébként. Mennyire jövünk ki, ők mennyire értik azt, amit mi akarunk elmondani. Ez a specialitása a stábnak, vagy ők most csak belettek odaosztva. Nagyon meglátszik az, ha valaki például kulturális műsorokat szokott forgatni, teljesen más maga a forgatócsoport is. Nagyon flottul ment, és nagyon értő fülek voltak. Felkészültek volt a Tamás is, meg maga a stáb is, Visegrádon forgattuk. Most annyira jól éreztük magunkat, hogy mondták, hogy ők gondolkodtak a koraújkoron, és hogy akkor azt beszéltük meg, hogy akkor még egyet forgatunk, és ugye az első volt 24 októberében, és 25 tavaszán, így március-április környékén Majkon volt a másik, és ugye tavaly év végén meg idén év elején adták ezeket a részeket. Nyilván ők hamarabb forgatnak, hogy egy évad meglegyen, meg nem csak velem volt, hanem ugye más korszakos kollégákkal is. Érdekes volt egyébként abból a szempontból is, hogy nekem is másképp kell egy kicsit átgondolni, meg most nem nekem kellett fűzni. Itt beszélgetünk az én fűzéseimről is, mert nyilván a Tamás meg a stáb tudta, hogy pont Visegrádon ugye én 10 éve csinálom ezeket a kísérleti régészeti, meg a fesztiválhoz kapcsolódó történeti fűzéseket. Megforgattunk róla a dokumentumfilmet, amit YouTube-on is lehet látni, a Nemzeti Múzeumban, meg a Visegrádi Mátyás királyban is, ugye folyamatosan lehet nézni, de ez a YouTube-on is fönt van. De hogy most a Tamás beszélgetett velem, inspirálódott, megcsinált egy ma is elkészíthetőt, azok alapján, amit tőlem hallott. Például a Misztótfalusi Kis Miklósnak a kolozsvári húsos káposztáját csinált, ami adásba utoljára ment le, de egyébként mi azt legelőször forgattuk Majkon. Ez zseniális volt. Tehát, hogy a maga az íze is. Nyilván más egy Michelin csillagos szakácstól. Ez volt a dolgom, hogy én mesélek, az adott történeti témáról beszélgetünk, készítési eljárásokról, történeti háttérről, Tamás elkészít és kóstolunk. Nagyon érdekes volt, hogy egy modern szakács hogyan gondolja azt át, amit én történeti szférában látok, tárgyakkal, hogy lehet ezt megoldani, hogy feloldani, nyilván elolvasta ezeket a recepteket. Egy középkori vagy egy koraújkori szakácskönyv is olyan, hogy nincs gramra megadva, nincs is esi mértékegységrendszer, hanem olyan van benne, hogy tégy hozzá annyi lisztet, amennyit felvesz. Verd át a szitán, ez ugye a passzírozd le. Tehát, hogy ezek a receptek elvárják tőled, hogy legyen valamennyi gyakorlatod már ebben a történetben, úgyhogy azért nehezebb egy laikusnak hozzákezdeni, meg kell szoknod, hogy hogyan forgatod át ezeket a mai ember fejével. Csinálom a blogomat is évek óta, meg a Határtalan Régészetben, most már 10 éve recepteket is közlök. Megmutatom, hogy milyen volt, ha van hozzá korabeli leírás, és akkor azt én átírom, hogy milyen az, ahogy a mai ember csinálna. A modern műfajokat egy történeti kutatáshoz fel lehet használni. Idősebb kollégák egyébként mondják, hogy de hogy mit mondasz el 2 percben? Hát nem a kutatásomat mondom el. De arra, hogy felhívjam a figyelmet, és utána rákattintson a blogomra, meg megvegye a könyvet, ahhoz ez tökéletes. Tehát, hogy a megfelelő műfajt kell a megfelelő, hogy mondjam, felülethez társítani. Hogy tudom, hogy ezzel elérem az embereket, ezzel felhívom a figyelmet, és aki egyébként szeretne többet tudni, az itt és itt jobban el tudja érni. Hogy ezt kell talán a 21. században jól megtanulnunk, hogy melyik felület mire való. Látja már a mai kutatói világ, és igazából kezd elvárás lenni, meg úgy beleívódott a mindennapjainkban, hogy most már ilyen természetesnek veszed, hogy mindennek van Insta felületem, és mondják, hogy a rövid műfajok nem jók erre, hát én az Insta meg a Reels videón nem ezt látom. Azt látom, hogyha ügyesen csinálják a tartalomgyártást, akkor azzal értéket is tudok közvetíteni, meg fel tudom hívni rá figyelmet. Amikor félre magyarázzák, vagy így látom, hogy nem történész a végzettsége, és akkor ez, amiről beszéltünk, hogy elkezd úgy magyarázni egy történeti dologról, hogy a mai világból indul ki, és totál nem érti azt, hogy miért butaság, amit mond. Nyilván ennek az az ellenszere, nem az, hogy ott elkezdem szívni, hát csinálja, amit szeretne, hogy az, aki tudja csinálni, megérti, az is beszéljen róla. Ha ez lenne a fontos, mert hogyha én beszélek róla, igenis ki fog tűnni. Ezt látom történeti újjárásban, és az emberek egy idő után érzékelik. Amikor mi történeti ruhába öltözünk, nem egyszer volt már, hogy érzékelik a jelmez meg a történeti ruha között a különbséget. Nem igaz, hogy nem. Két kollégám ment, az egyikük most a Váci Múzeumban dolgozik, a Németh Ádám, és mindig meséli, ő is történeti újrajátszással és élő interpretációval is foglalkozik. Nagyon korán ő is velem együtt kezdett el ezzel a témával foglalkozni itt Magyarországon. Be voltak öltözve a Károly a 16. századi ruhába, és mentek végig a váron. És két kamasz fiú elment mellettük, hallotta, hogy hátul fordulnak, és hogy egymásnak így félhangosan mondják, hogy na róluk elképzelem, hogy most jöttek a csatából. Hogy nem jelmez van rajta, az, ahogy jár, az, ahogy viselkedik, az ki fog tűnni. És ez ugyanaz a történeti kommunikációnál is, hogy nyilván fel lehet kapni valakit, de hogyha olyan kezd el róla beszélni, aki tényleg érti és tud róla beszélni, akkor nyilván az emberek is jobban felkapják rá a figyelmet.
Neked is van ilyen célod, ugye?
Igen. Igen, nem könnyű, meg igazából úgy, hogy az ember egyszerre kutató is, szóval, hogy nagyon be kell osztani hozzá az idődet, meg nagyon fejben fel kell építeni, hogy hogyan tudod ezeket kommunikálni. Én tavaly ősszel kezdtem el egyébként úgy, hogy 10 éve blogolok, nem mindig volt rá időm, és ugye voltak az életemben olyan időszakok, amikor állandóan terepen régészként, és a doktorimnak is azért tudtam tavaly évben nekiülni, mert kutatói státuszon voltam főállásban, mert amikor terepen vagy, akkor egyszerűen ezt nem tudod csinálni, a négy helyszínre jársz ki, meg kiállítást rendezel, meg múzeumpedagógiai foglalkozást csinálsz, és nagyon szeretem, azért a nap 24 órából áll.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Zay Orsolya régész történésztel beszélgetünk hivatásáról és a történeti gasztronómiáról.
Te nőként most ebben a hivatásban, ebben a szakmában hogyan érzed magad?
Hát első körben én azt tudom mondani, hogy azért zsákba macskát nekem nem árultak azzal, hogy én múzeumban nőttem fel, láttam, hogy körülbelül mik lesznek azok a dolgok, amivel foglalkozom. Mert hogy van olyan, hogy valaki eljön a régészetre, és nagyon akarja, meg történelem érdekli, meg minden érdekli, és akkor szembesül a rút, vagy kevésbé rút valósággal, hogy nem minden az a része a kutatásnak, meg a múzeumi munkának, mert ugye legtöbben nem kutatóintézetben dolgozunk, hanem múzeumban. Az lesz a fő munkahelyünk. Régészként nincsenek cégek, ahová elmenjél. Magyarországon nincs ilyen, hogy cégben dolgozol. Voltak rá próbálkozások, meg lehet, hogy lesz ez a magyar modell, hogy te állami szférában fogsz dolgozni. Már hogyha régészként akarsz, mert másképp nincs kutatási engedély. Ennek van egy anyagi limitje is, nyilván erről nem mindig beszélünk. A napi megélhetésben erősen vannak problémák. Nagyon sokan léptek ki az elmúlt 5-7 évben ebből a szférából, és én is 2024-ben otthagytam a múzeumot. És ennek nagy részben anyagi okai voltak. Ahhoz képest, hogy milyen szintű felkészültség kell, mennyit tanulsz, milyen projektek fölött kell, hogy döntsek, úgy, hogy több milliós, több tízmilliós, vagy több százmilliós, és mondjuk kimegyek a terepre, és a a munkás többet keres tőlem, az azért elég meredek. És nem az a problémám, hogy ő többet keres, mert nagyon sokat dolgoznak. Mindenki, aki az ásatáson dolgozik, annak kell a munkája. Az ásatási technikusnak ugyanúgy, ahogy együtt dolgozom ilyenkor ugye kivitelező cégekkel, mindannyiuknak kell a munkája, csak az, hogy én vezetőként akár a legkisebb pénzt viszem haza, az azért nem teljesen normális. Mert anyagi és erkölcsi felelősségem viszont van. Úgyhogy, ha úgy dönt az ember, hogy ebből kiugrik, akkor az 90%-ban azt jelenti, hogy nem a szakmájában fog dolgozni. És én utána kormányhivatalba mentem, ahol van régészeti szakfelügyelet, és nagyon szerettem csinálni, és nagyon jó kollégek voltak, és utána áthívtak kutatóintézetbe, és most félig vagyok csak már a szakmában benne igazából. A Magyar Művészeti Akadémiának van egy kutatóintézete, és ott vagyok külsős kutatói státuszon, ami nyilván sokkal jobban összefügg a munkámmal, vagy hogy azzal, amit tanultam, vagy azokkal a dolgokkal, amikkel szoktam foglalkozni. Most nagyon sokan vannak így az én korosztályomból, ez egyáltalán nem jó tendencia.
Nagyon rossz ezt hallani. Ennyi mindennel a hátad mögött.
Én azért reménykedem benne, hogy lesz olyan időszak, amikor ez nem így lesz, mert biztos ebben vannak, hogy mondjam, magaslatok meg hullámvölgyek is. Hát biztos a szüleink is ezt mesélnék el, hogy azért voltak különböző időszakok, korszakok. És én úgy gondolom, hogy mivel a kultúránk hozzátartozik a jólétünkhöz, a mentális és fizikai jólétünkhöz is, ezért biztos, hogy ennek lesz egy azért felfelő ívelő pályája, de most egyelőre ez van, és azt is megértem, amikor van olyan kolléga, aki elhagyja ezt, és mivel nagyon szereti ezt, nagyon sokan vannak amúgy úgy vele, hogy nem tudnak utána. Nem csak jó szívvel gondolni erre, nyilván egy fájdalom, hogy beletraktál sok évet, sok tanulmányt, meg a szíved lelked, mert ezeket úgy lehet csinálni, az ember ezt nagyon szereti. És ott kell hagyni, és nyilván ilyen beszélgetéseink is voltak, nem egy kollégával. Én csinálok most egy szubkultúra kutatást, már több mint egy éve a Magyar Művészeti Akadémiának a történeti újrajátszással foglalkozom, mint közeggel. Nagyon sok az én korosztályomból a múzeumi dolgozó, néprajzosok, múzeumpedagógusok, régészek, történészek, mert mi már belenőttünk ebbe, és hogy nagyon sokan foglalkozunk történeti újrajátszással. Kísérleti régészet van benne, történeti szakmai háttér van benne, életmódkutatás van benne, és akkor ezt nyilván nem csak múzeumi közegben, hanem fesztiválokon, meg nagyon sok helyen lehet ezt kommunikálni, és nagyon sokan azok közül, akikkel interjút készítettem, mert nyilván ezek most ilyen személyes mély interjúk, nagyon sokan küzdenek ezzel, hogy vagy éppen elhagyták a megélhetés miatt, vagy most tervezik. Nagyon érdekes, mert nagyobb részben férfiak. Nőként is kijön nyilván, hogy fent tudod-e magad tartani ebből, vagy mikor éri meg azt mondani, vagy mikor kell azt mondanod, hogy ezt most így már nem tudod csinálni, mert anyagilag ez nem. Úgyhogy tanultál, hogy van egy háttered, hogy évekig csináltad, hogy ez nem jó tendencia.
Én nagyon-nagyon köszönöm ezt a sok mindent, amit elmondtál. Érdekes volt a te szemeden keresztül látni. Kívánom, hogy inkább egy felívelő tendenciája legyen ennek a sok mindennek, amit te csinálsz. És hát nagyon sok sikert és kitartást kívánok ehhez. Nagyon szépen köszönöm ezt a hosszú beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Zay Orsolya régész történésszel, hivatásáról és a történeti gasztronómiáról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Digitális böjtöt hirdettek az egrieseki Szent József kollégiumban. A kihívás célja, hogy a fiúk csökkentsék a napi átlagos 6-8 órás képernyőidőt. Összesen 14 diák csatlakozott a kezdeményezéshez, akik kétfős csapatokban egymásra is figyelve a nagyböjt közepére már napi átlagban 2 órára csökkentették a képernyőidőt. Vendégeink Kun Róbert és Faragó Dániel nevelőtanárok, valamint a Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumból Racsek Zoltán 11. I, Bakos Boldizsár 11. A és Bodnár József Zalán 10. A osztályos diákok, kollégisták. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntelek benneteket a Szent István Rádió mikrofonjánál. Az érseki Szent József kollégiumban Egerben beszélgetünk, a műsorunknak, beszélgetésünknek pedig a témája a digitális böjt. Ahogy beléptem a kollégiumba, már egy plakát hirdette, hogy ebben a nagyböjti időszakban digitális böjtöt hirdet nektek a kollégium. Ennek az egyik ötletgazdája Kun Róbert nevelőtanár úr volt. Első körben hozzáfordulok, hogy mi inspirálta önöket arra, hogy a diákokat arra próbálják ösztönözni ebben a nagyböjtben, hogy csökkentsék a képernyőidőt.
Kicsit régebbről indulnék. 2024-ben az igazgató úr engem jelölt ki egy 60 pontos katolikus pedagógiai intézet által szervezett képzésre, ami gyermekvédelmi referensről szólt. 24-25-ben valósult meg ez a képzés. Ez egy egyéves képzés volt, 2024 szeptemberétől indult, 2025 májusáig. Ebben sikerült megalkotni az intézménynek a helyzetértékelését, gyermekvédelmi stratégiát és a protokollját. A gyermekvédelmi stratégián belül különös szerepet szántunk az online függőségre, és erre külön modul is volt. Itt kaptam egy képzést. Innentől kezdve a katolikus pedagógusintézettel megmaradt a együttműködés, és 2025. december 5-én szervezett a KAPI egy konferenciát, kapcsolt ki, tedd le, hogyan csökkentsük a képernyőidőt konferenciát. Ezen a konferencián én képviseltem az intézményünket, és innen indult be tulajdonképpen ez az ötletelés, ott olyan személyek tartottak nekünk előadást, mint a Pöltő Lákos, vagy a Betesda gyermekkórháznak a főigazgató helyettese, a dr. Nagy Péter. Volt még pszichiáterek, pszichológusok vettek részt ezen a konferencián. Ekkor fogalmazódott bennem, meg először, hogy itt a kollégiumunkban is, mivel az hosszú évek tapasztalapján láttuk, hogy a gyermekek többet töltenek a képernyő előtt, mint ami szükséges, vagy megengedhető lenne, és kollégámnak, Faragó Dánielnek mondtam, hogy szervezni kéne egy ilyen kihívás versenyt, mint ami a hálótakarítási verseny, és jó ötletnek tartotta, és ő mondta, hogy ezt a Nagybőjtben meg tudnánk valósítani, és akkor így indult el tulajdonképpen ennek a kihívásnak a megszervezése. Kollégáimmal a tantestületet bevittük, ők támogatták az ötletet. Benne Imre tanár úr mondta, hogy akkor lehetne úgy, hogy egy kétfős csapatok, hogy egymást motiválják. Ezt is bevettük tulajdonképpen a versenykírásba, és így indultunk el, és megalkottuk a versenyszabályzatot együtt, és az igazgatóság maximálisan támogatta ezt a kihívást, versenyt.
A Faragó Dániel tanár úrhoz fordulok akkor, tehát a versenyszabályzatról volt szó, mik a verseny kritériumai.
Kezdetben versenynek gondoltuk ezt a tevékenységet a diákok részére, hiszen, ahogy itt a kolléga említette, nagyon sokat töltenek a telefonon a kezükben minden nap, meg főleg hétvégén, amikor ugye otthon vannak, hiszen itt közösségben még jobban eltöltik egymással az időt, iskolában, délelőtt, délután a kollégiumban. De valójában ez több, mint verseny. A Nagybőjthöz kapcsolódóan, mivel a böjtnek a szellemisége a lemondás Isten érdekében, illetve egy készülés a húsvétra, ezért választottuk, vagy tettük a célkeresztbe ezeket a telefonokat, mert a húsvét erről lemondani a gyerekeknek egy-egy napra, az nem akkora lemondás a mai világban, az ő életvitelükben, mint letenni a telefont, ami bele van nőve a kezükbe, irányítja az idejüket, gyakorlatilag a telefon osztja be a gyerekek idejét, és arra szeretnénk őket rávezetni, hogy ezáltal a lemondás által eljussanak oda, hogy ők irányítsák a saját életüket, amikor akarják, kezükbe vegyék, amikor pedig úgy döntenek, le tudják tenni a telefont. Gyakorlatilag ez már nem is verseny, hanem egy kihívás.
Közel 94 fiú lakik itt az érseki Szent József kollégiumban. 3 fiú van most még itt a mi körünkben, akik csatlakoztak ehhez a digitális böjthöz. Csoportokról van szó, hogy a tanár úr említette, kétfős csoportokról. Miért csatlakoztatok ehhez a felhíváshoz, kihíváshoz, böjti tevékenységhez?
Én igazából azért csatlakoztam, mert ugye elég vallásos vagyok, gyakorlom is a hitemet, és igazából tudtam, hogy jön ez a böjti időszak, és láttam, hogy ugye tanárok meghirdették ezt a versenyt, és hát nagyon kapóra jött, mert amúgy is rengeteget telefonoztam, ezt így észrevettem magamon is, amit muszáj lesz jelentkeznem, mert teljesíteni tudom ugye igazából a böjtöt is, és hát a telefont is le tudom valamilyen szinten rakni.
Én azért jelentkeztem, mert kíváncsi voltam, hogy a nagyböjti időszakban, hogy mennyire tudok lemondani, és gondolkoztam már ezen előtte is, hogy tényleg le kéne tenni a telefont, és ez a kihívás a legjobbkor jött.
Hát az én csatlakozásomnak az indok egyébként az volt, hogy én már előtte is próbálkoztam valamilyen szinten csökkenteni a képernyőidőmet, meg gondolkoztam ezen, hogy mennyi telefonozok, meg hogy tényleg szükséges ez számomra. És pont jókor jött egyébként az a versenykiírás, akkor recsegdolt egyből párba is álltam. A másik indoka pedig, hogy Dorihoz hasonlóan is egyébként vallásos vagyok, görögkatolikus vallású, és ott egyébként ennek sokkal nagyobb hagyománya vagy tradíciója van a böjtnek, sokkal több böjt időszak is van. És azt vettem észre, hogy én még soha nem böjtöltem úgy rendesen. És ahogy tanár úr is mondta, hogy a húsról való lemondás az mai világban már nem egy akkora áldozat hozatal, mint például egyébként a telefon, és ezért gondoltam, hogy csatlakozok.
Két fős csoportok vannak, akkor most visszajövök megint ide Zolihoz. Mennyire tudjátok egymást motiválni, hogy tényleg csökkentsétek a képernyőidőt?
Én úgy gondolom, hogy szerintem nagyon jól tudjuk egymást motiválni, ugyanis Jóskával egy nap ugye többször találkozunk, aztán általában mindig megértünk, hogy na mennyi most a képernyőidő, mennyit telefonozott, és akkor volt egy hét, akkor pont beteg volt, vagy talán hazament kollégiumba, és akkor kérdeztem, hogy otthon voltál, mennyi volt, mondja, hogy 6 óra. Hú, mondom, az akkor lehet sok lesz, hogy akkor változtasson valamennyit rajta, próbáljon valami más csinálni, és akkor jött jövő héten, és akkor már mondta, hogy 1 óra, 24 perc, 2 óra, és mondtam, hogy azt jó, mert így is lehet, hogy még valakinek azt mondja, hogy sok, de magához képest ez a 6 órához, ez 1 óra, 1 hét alatt, az úgy gondolom, hogy eléggé javuló tendencia.
A digitális bőjt előtt mennyit használtátok naponta a telefont? Tehát azt figyeltétek-e, vagy csak tényleg mindig rá voltatok tapadva a telefonra, Boldizsár?
Én a nagy bőjt előtt nagyon sokat használtam a telefont, főleg hétvégén. Ez tényleg átlag ilyen 6-7 óra is volt. Aztán a nagy bőjt, amint elkezdődött ez a kihívás, hatalmas csökkenés mutatott a képernyőidőm, és körülbelül hát ilyen átlagban 2 órára csökkent.
Hát én nagy bőjt előtt is figyeltem valamennyire a telefonhasználatot. Változ egyébként egy sima tanítási napon olyan 6 óra és 8 óra között, hétvégén akár 10 óra is, vagy 12 óra, szünidőszakban meg akár még több is. Mostanság átlagban olyan 2 óra és 5 óra között van. De egyébként én ezt nem teljesen versenyként értem, hanem inkább kihívásként, a saját magammal való versenyzés tartom inkább fontosabbnak.
Veszed a körmödet, eszed is lassan a falnak néz. Hát még erős, ugye ismerős ez az ős szituáció, mikor a hívott számú dönt, hogy várakozni jó. Talán a fali új több szól, amú csengő hangját próbálgatja épp. Most nem értekli, hogy hangon két hány ideg száll a tép. Ismerős ott a telefonkönyvben még, lehetsz az apja, az anyja, jó szomszédja, akármilyen ráépült egy egész téglagyár. Úgy érzed, a falat hívogatod, órák óta már. Mérged, méred a méreg, drága időt, hogy repül. És még elhitted, hogy neked senki nem hegedül. Húzz azt a hegedül. Semmi baj, ígérem, lesz majd térerő. Az alagút végén próbáld újra, hogy túl is helyre jön. Gyere ide, elhiszem, hogy ez a bosszankodás a világból tűz. Te egyébként meg miről is szólna ez a jó kis telefonblűz. Na légy erős, neked is ismerős ez az ős szituáció. Várakozni jó, vagy
ha azt kérdezem, hogy mire használtátok a telefont a böjti időszak előtt, akkor gondolom az lenne a válasz, hogy mindenre is, de mégis, hogy milyen alkalmazásokat használtok, vagy használtatok rajta többnyire, tehát gondolom a tanuláshoz is persze kell az internet, de ezen kívül, hogyha szabadidőre gondolok, meg ez a rengeteg képernyőidő, tehát hogy mire használtátok?
Én leginkább a TikTokot mondanám, és a különböző közösségi felületeket, azt használtam legtöbbet, de legtöbbet a TikTokot, aztán jött nekem egy ilyen pont, hogy egyszer néztem, aztán szerintem 12 óra volt egy nap a képernyőidőm, és akkor 6 óra TikTok, na, ez mondom, ez borzalmas, úgyhogy én fogtam és letöröltem, és én azóta, szerintem már bő egy hónapja nem használom ezt az alkalmazást, úgyhogy én a TikTokot mondanám, azt használtam a legtöbbet.
Én is a TikTokot használtam a legtöbbet, és mint Instagram, és nagyon sokat is játszottam a telefonon, itt hétköznap barátokkal, hétvégén egyedül is, aztán én ezeket teljesen így megszüntettem ezek használatát a nagybőjt időszakban, ez is segített csökkenteni a képernyőidőt, és tényleg naponta szerintem kevesebb, mint egy percet TikTokozok, de az Instagramot attól még használom, mert barátaimmal ott szoktam rajta beszélgetni.
Lecsökkentettétek a képernyőidőt, akkor az azt jelenti, hogy nagyon sok időtök felszabadult. Ezt az időt mire fordítjátok, fordítottátok?
A felszabadult időt így több dologra is felhasználtam. Sokan nagyobb hangsúlyt próbálok fektetni az imádságra, a vallásos életre, de hogy az egész időt nem lehet erre felhasználni, mert akkor egy 8 óra telefonozás helyett telefonok 2 órát, akkor 6 órát nem tudok imádkozni. Sajnos nem vagyok szent, de például olvasással próbálom kitölteni az időt, inkább próbálok személyes kapcsolatot teremteni, akkor nem is inkább Messengeren írok, vagy Instagramra írok egy barátomra, nem inkább kimegyek hozzá.
Az olvasást mondanám, leginkább elkezdtem is olvasni, már 2 könyvet ki is olvastam ez az időszak alatt. Imádkozást mondanám, esténként én is minden nap eljárok ide a kiskápolnába a Bibliát olvasni, ami előtte, ez nagyon nem volt meg, ugye ez a nagybőjt időszak előtt, úgyhogy én ezt a 2 dolgot mondanám, meg a személyes kapcsolatok teremtése, ezt vettem észre, hogy azóta sokkal jobban el vagyok a barátaimmal, meg nem a telefonom irányít igazából, hanem akkor nyúlok oda, amikor azt gondolom, hogy na most tényleg itt van az ideje.
Én is elkezdtem olvasni a szabadidőmben, én is a második könyvemet olvasom a kihívás alatt, és még a barátokkal leszoktunk járni pingpongozni, csocsózni, és nagyon jó, hogy a kollégiumban vannak ilyen lehetőségek, hogy tényleg nem telefonozunk, nem játszunk együtt a telefonon, hanem tényleg csocsózunk, pingpongozunk, és beszélgetünk nagyon sokat azóta.
Az iskolában a tanórák alatt a telefont nem szabad használni. Esetleg itthon hagyjátok-e a kollégiumban a telefont, vagy az még túl nagy kihívás?
Én igazából nem csak a nagybőjt időszak alatt, hanem behozták tavaly ezt a rendeletet, hogy nem lehet használni iskolában telefont. Én azóta hagyom itthon a kollégiumban, én azóta be se viszem, úgyhogy nekem ez ilyen nagyobb problémát nem okozott, hogy itthon hagyjam a telefont.
Nekem is amint elkezdődött ez a kihívás, ez a nagybőjti időszak, én is egyáltalán nem viszem az iskolába a telefonomat, itthon hagyom, és igazából úgy érzem, hogy nincs is szükség rá az iskolában, és teljesen meg vagyok nélküle.
Én is így szoktam hagyni a kollégium a telefonomat, általában reggel mindig lerakom a szekrényembe, vagy a padomba, és akkor hiányozni szokott néha, amikor tényleg inkább úgy odaülnék, hogy van a tanórák közötti szünet, akkor például játszanék, de ki lehet bírni.
Ahogy elhangzott többször itt a fiúk részéről, hogy ez egy kihívás, nem is verseny, de ha jól tudom, akkor lesznek nyeremények, tehát egy eredményhirdetés a nagybőjt végén lesz.
Igen, a végén lesz neki. Itt a kollégiumban még húsvéti szünet előtt véget fog érni ez a verseny, de természetesen nem a díjazás a célja neki, hanem hogy a gyerekek eljussanak arra a szintre, amit egyébként akik itt szerepelnek a műsorban már elértek, hogy ők tudják a saját idejüket beosztani, ami még ennél is fontosabb, hogy nem csupán az időnek a rögzítéséből áll ez a tevékenység, hanem minden hétfőn van egy körülbelül egy órás foglalkozás, vagy összejövetel a résztvevők számára, ahol megbeszéljük a heti tapasztalatokat. Aki kiemelkedően alacsony időt ér el, az szokott külön beszámolni erről, vagy aki túl magas időt ér el hétvégén, ez azért többször előfordul a visszaesés. Őket is megkérdezzük, ott bátorítják egymást, próbálok hozni nekik mindig valamilyen lelki útravalót, amiből tudnak gazdálkodni. aztán reméljük, hogy ez is hozzájárul, de főként egymásnak a tapasztalatátadásáról van itt szó. Ez inkább egy gyakorlati tevékenységnek szántuk az egészet, és egyelőre jó irányba halad. Meg tudják oldani. Valóban látni, hogy olvasnak, sokkal több könyv előkerült. Hétfői foglalkozásokon, amikor a tapasztalataikat elmondják a résztvevők, érdekes és jó volt azt meghallani, hogy többen rájöttek arra, hogy az az idő, amit eddig a telefonhasználattal töltöttek, annak a nagy része egyébként haszontalan információknak a bámulásával vagy görgetésével telt el. És amikor ez tudatosodik valakiben, na az egy igazi siker. És vagy több tanuló esetén eljutottunk idáig. És azt még el szeretném külön mondani, hogy a legfiatalabb résztvevője ennek 13 éves. Nem számítottunk rá, hogy ilyen fiatal fiú is jelentkezik, tehát mindenki önként jelentkezett, ő is. Az korosztály, amit céloztunk, az nyilván a 15-17 évesek közötti korosztály, ők nagy számban vesznek részt rajta, és hát nincsenek magukra hagyva ennek során, mert mindig hétfőnként beszélünk róla, hogy ki hol tart, mi a célja, hova akar eljutni.
Igen, ahogy többször elhangzott, tehát hétvégén is tartani kell otthon ezt a digitális böjtöt. A képernyőidő csökkentése ugye a digitális böjt végén, a nagy böjt végén is folytatódhat, hogyha elszánjátok magatokat. Van-e bennetek ilyen tenni akarás, hogy tényleg a személyes kapcsolatokat helyezzétek előtérbe, és ne mindig a telefon legyen a kezetekben, legyen a kezünkben?
Nagy böjt időszak vége után is szeretnék lefoglalkozni, a képernyőidőmet csökkenteni továbbra is.
Igen, én is szeretném tartani a képernyőidő csökkentést, még ha nem is ennyi, ilyen nagy mértékben, de egy ilyen napi átlag 4 órára, ha én le tudnám vinni, azzal nagyon meg tudnék elégedni, és az olvasást azt nem fogom abba hagyni a nagybőti időszak után sem.
Én is mindenképp szeretném tartani ezt a képernyőidő csökkentést a nagybőt után is. TikTokot semmiképp nem fogom visszatölteni, azt már megfogadtam, és én még azt helyeztem előtérbe, hogy ezután, hogy folytatom, hogy az emberi kapcsolataimat, hát nem is azt mondanám, hogy javuljanak, meg hogy jobbá tegyem, hanem folytatódjanak, amik most vannak igazából, és több embernek nyíljak meg. Nekem ez lesz a feladatom, amit így állatároztam.
Kun Róbert tanár úrhoz fordulok újra. Tehát akkor a digitális böjt, a képernyőidő csökkentése, hogy itt a fiúktól hallottuk, tehát megvan bennük az elszánás, hogy a nagybőjt után is folytatódjon. Itt a kollégium milyen szabadidős tevékenységeket tud most is biztosítani nekik, a fiúknak, illetve hát a jövőben milyen terveitek vannak?
Mindenképpen látva így az elmúlt hetek, hogy elkezdődött ez a digitális böjt, látva a srácoknak így a hozzáállását, illetve hogy igényük van, és hogy tudják, hogy sokat használják a készüléket, és hogy nyilván ennek a csökkentésével mi nagyon jelentősen hozzá tudunk járulni. Ezt nyilván a jövőbeni terveink is ezt fogják szolgálni. Részben szeretnénk hagyományát tenni ezt a digitális böjtöt, tehát minden évben megismételni, ebbe az időszakban feltétlenül. Ezt nyilván az eddigi tapasztalatokat felhasználva szeretnénk jobbá tenni úgymond a rendszert, a kialakítást. Nyilván neki egy nagyon fontos eleme, hogy alternatív szabadidős tevékenységet tudjunk biztosítani a srácoknak, ami az eddigi szabadidős tevékenységek közül kiemelném a labdarúgó tevékenységet, illetve a kosárlabdát. Heti rendszerességgel minden nap nyitva áll az edzőtermünk, este 8 órától 4-10-ig tanári felügyelettel. Mindenképp itt az eszközparkot szeretnénk majd bővíteni. Beszerzésre került most a digitális böjt alatt több társasjáték, kártyajáték. Egy társasjáték klubnak a kialakítása a folyamatban van, fejlesztése van. Ahogy már mondták a diákok is, hogy rendelkezésre áll még csocsóasztal, illetve pingpongasztal. Több lánykollégiummal van kialakult kapcsolat, különböző versenyek formájában, tollaslabda, pingpongverseny, különböző vetélkedők, ezt mindenképpen szeretnénk fenntartani, illetve bővíteni. Ezen kívül még a jövőt szolgálja, hogy a tanári karból szeretnénk továbbképzésre elküldeni a kollégákat, illetve hogy vegyenek részt, ami elősegíti nyilván itt a gyermekvédelmi tevékenységünket, illetve vendégelőadóknak a hívása előadást szervezni elsősorban a gyermekeknek, illetve a tanári karnak, illetve még ami nekem személyesen a Pörtl Ákos után mondja, hogy itt a gyermekvédelmi, illetve a képernyőidő csökkentés az úgy teljes, hogyha a szülőket is be tudnánk vonni ebbe a tevékenységbe, úgyhogy mindenképpen jövőre, amikor jönnek majd a 9-esek, mindenképpen majd személy szerint szeretnék majd a szülőkkel is foglalkozni, illetve egy kialakított rendszer, vagy ők is segítsék a kollégiumnak ez irányú tevékenységét itt a képernyőidő csökkentésbe.
Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, és kívánom, hogy akkor ez a digitális böjt ne csak számotokra legyen hasznos és lelki épülés, hanem akkor itt a kollégiumban, illetve hát az iskolába és az osztálytársaknak is mondjátok el, tegyetek tanúságot arról, hogy lehet élni telefon nélkül is, vagy éppen a túlzott telefonhasználat nélkül is lehet élni. Köszönöm szépen nektek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenöké, amen.
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban az Egri Érseki Szent József Kollégiumban meghirdetett digitális böjtről volt szó. Kun Róbert és Faragó Dániel nevelő tanárokkal, valamint Racsek Zoltánnal, Bakos Boldizsárral és Bodnár József Zalánnal, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium diákjaival, kollégistákkal beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő, Sinkovics Andrea.
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.